Sziasztok, üdvözlünk benneteket a Vezes Csapat Rádió idei 24. adásában a 2022-es Forma 1-es szezon. Igazából évzáró, általunk évzárónak tekintett adásában Kovács Oliverrel, Baka Gáborral, én pedig Fejér Patrikkal, és amint látjátok, egy helyszínen vagyunk mind a hárman, ami különlegesség az adás történetében, mert eddig nem volt példa.
Igen, most először vagyunk így a Centrálnak a podcast stúdiójában, gondoltuk, hogy a szezonzáró azért megérdemel egy kicsit.
Igen, igen, abszolút. Kicsit
megadtuk a módját.
Körülményeket.
Igen, gondolkoztunk így az elmúlt a szezonzáró futam óta eltelt két hétben, hogy mi is lenne igazából, mi vezethetné jól föl ezt az adást. Szerencsénkre ezt a feladatot gyakorlatilag megoldotta a Ferrari azzal, hogy itt személycsere történt ugye a legfontosabb pozícióban a csapatfőnöki részen. Mattia Binottótól, hát ugye először azt mondták, hogy nem válnak meg, aztán megváltak, úgyhogy most üresség van, és ezzel szerintem el is kezdhetjük így magát a 2022, hát mondhatni értékelését így a mi szemszögünkből, és ami nem változott, a helyszín változott, de ami nem változott, hogy ma is számítunk a véleményetekre élőben, figyeljük a YouTube-on a hozzászólásaitokat, szóval nyugodtan írjatok, köszönjük, hogy velünk vagytok és csatlakoztok. Szóval okay, Ferrari.
Igen, ami a Ferrarit meg Binottót illeti, nekem nem meglepetés, és nem azért nem meglepetés, mert rosszul szerepelt a Ferrari, és rosszul szerepelt a csapat, és mennie kellett a csapatfőnöknek, hanem azért nem meglepetés, mert a Ferrariról beszélünk, ahol egyébként elég gyakran hullanak a fejek ahhoz képest, hogy a Forma 1-ben legtöbben azt mondják, hogy jó lenne a kontinuitás, a folyamatosság, és nézzük meg például a Red Bullt, ahol kezdetek óta ott van Christian Horner, és nem vágták ki akkor sem, amikor 2014-ben nem ment igazán a szekér, meg az utána következő években sem. A Ferrari-nál viszont mindig kell egy bűnbak, egy áldozati bárány, ahogy tetszik, és most Binotto lett az, aki egyébként ott dolgozott gyakorlatilag a karrierje kezdete óta különböző pozíciókban. Nem tudom, jó kérdés, hogy van-e ennek értelme, de ugye, ahogy olvashattuk különböző hírekben, nagyon rossz volt a viszony a Ferrari-t egy személyben vezető John Elkannal, úgyhogy megszületett a döntés. Nyilván nem magától mondott le, nem ő volt az, aki azt érezte, hogy na, oké, volt egy nem is rossz, de kudarcos szezon abból a szempontból, hogy ugye nem sikerült a bajnokságon jó eredményt elérni, hogy komolyan harcolni a bajnoki igen, címért.
Ami számukra ugye az jó.
Igen, a Ferrari-nak csak az elfogadható, hogy ez jó lépés volt-e, szerintem nem, de hát Maranellóban lehet, hogy jobban tudják.
Hát eléggé sajátos helyzet alakult ki ezzel, hiszem. A Ferrari tartja magát az elmúlt évtized jó hagyományához, hogy gyakrabban cserélnek vezetőt, mint egyes hétköznapi emberek alsó neműt. Nem tudom, hogy miben lesz majd más ez a következő 2023-tól induló korszak, hiszen az elmúlt évtized során megbuktattuk Stefano Domenicali-t, Marco Mattiacchi-t, Maurizio Arrivabellit, és akkor most ez a társasághoz csatlakozott Mattia Binotto, és ez nem csak a csapatvezetői státusz miatt lesz érdekes, hanem azért is, mert így technikai oldalon is szükség lesz bizonyos szerepváltozásokra, és hogy ezek a szerepváltozások mennyire lesznek eredményesek, az megint egy jó kérdés
hát
például.
Hát attól függ ugye, hogy követik egyáltalán az eddigi sémát, hát, amit mindig követtek, mert ugye mindig az volt, hogy ha valaki távozott a csúcsról, akkor ugye a ranglétrán mindenki lépett fel egyet, viszont most a legtöbb pletyka az azon van, hogy most lehet, hogy nem ez lesz, hanem kívülről hoznak egy top embert, és mindenki marad a helyén, és ha azt nézzük, lehet, hogy amúgy ez egy jó lépés lenne, mert nézzük meg, hogy hova jutott a Ferrari az új korszak kezdetére, azért versenyképes autójuk volt az év elején, és
relatív.
Figyelj, az első futamokon.
A szezon kezdetén versenyképes volt, és éppen ezért utaltam már rá, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt most kidobni Binottót. Főleg azért, mert tényleg neki sok évtizedes tapasztalata is van a Ferrari-nál, és átlátja az egész rendszer működését, úgy aljától a tetejéig ismeri a csapatot, nem úgy, mint mondjuk egy Mattiacci vagy a Szóval kívülről hoznak valakit, aki reklámszakember volt, marketinges, vagy cigi házaló. Szóval más kérdés, hogyha a Forma 1-en belülről szipkáznak el valakit. Voltak itt érdekes felvetések, azért már még Binotto lemondása előtt is ugye felvetődött, hogy akár Ross Brawnt, a Schumacheri aranykornak a technikai főnökét hoznák vissza. Na most Brawn azért bejelentette azóta, hogy tényleg valóban teljesen visszavonul a Forma 1-től, aki, igen, egyébként aki esetleg nem tudná, ő a Forma 1-nek a sportszakmai vezetője volt az elmúlt években, már alapvetően a Forma 1-es cégcsoportnak. Ő nem jön vissza ezek szerint. Hogy aztán kivel lehetne pótolni, fölmerült ugye az Alfa Romeo-s főnök neve. Nem vagyok benne biztos, hogy onnan szívesen vagy Zauberről beszéljünk inkább, hiszen nem sokáig tart már az Alfa Romeo-s korszak, de...
Helyett egy Audi, amit
szintén... Igen, szóval igen, nem biztos, hogy onnan el lehet csaklizni a főnököt. Ahogy a McLaren-től sem, ugye emlegették András Zeidelt is, de azt sem hiszem, hogy ő elhagyná azt, úgyhogy...
Igen, neki beton biztos helye van ránézésre. Jó irányba halad a McLaren is, szóval...
Hát erről majd szerintem még beszéljünk, hogy jó irányba halad-e a McLaren, vagy halad-e egyáltalán, de most még maradjunk szerintem a Ferrari-nél meg a top csapatoknál.
Igen, ugye itt a címben ki is emeltük, amit a YouTube nézőink láthatnak, hogy ugye a csúcsra bukott a Ferrari, mert ha azt nézzük tényleg, hogy az év elején övék volt a legjobb autó, viszont ott a másik fele a címnek, hogy jönnek az ínséges évek, akár a Ferrari-nál, ugye, amiről most beszéltünk, illetve akár azok abból a szempontból, ami az teljes Forma 1-es képet illeti, hogy mit láttunk idén, miután a Ferrari elhasalt, egy csapat volt, a Red Bull.
Igen, hát a Ferrari ágaskodó lóból saját lábában megbotló ló lett, így nagyságrendileg 3-4 futam után. Hát hogyha 3-4 futamos minimumságban néztük volna az idei évet, akkor a Ferrari egyben, aki címet nyert volna, csak hát így 22 futamon sokat nem érnek
vele. Nem Nico Rosberg hirdeti a Forma 1-es világbajnokságot.
Pont erre akartam finoman célozni. De amit a Red Bulltól láttunk, hát lényegében a 2011-es és a 2013-as szezon egyvelegét mutatta be Max Verstappen, lemásolva és felül is múlva Sebastian Vettel akkori dominanciáját. Igaz, hogy az all-in nem lett meg a szezon második felében, de összességében az, hogy 15 futammal, futam győzelemmel sikerült zárni az évet, az történelmi jelentőségű, még hogyha az izgalmak meg az éles verseny szempontjából teljesen demoralizáló.
Hozzátenném azért, hogy inkább csak számszakilag történelmi. Persze ez kerül be a rekordok közé, de nyilván korábban kevesebb futam volt.
A sok lehetőséggel mondjuk könnyű.
Igen, több lehetőséggel könnyebb összeszedni egy ilyen rekordot.
Százalékos arányban is egészen jól jött ki.
Most én nem emlékszem pontosan, de szerintem ez Schumacher százalékosan továbbra is a
75,
csúcson maradt. Valami ilyesmi, igen, az abban, hogy pontos számokat nem tudok, igen. De...
Ami, de mondjuk össze kellett hozni ezt a 10.
Persze, most ezt nem akarom elvitatni, csak hogy nyilván 18 futamos szezonban nagyobb eredmény 13-14-et összeszedni, mint 20.
Ne felejtsük el, ehhez kellett az is, hogy ő legyen egyedül meccsbe, és Perez mellette, Sergio Perez azért hát nem tett le annyit az asztalra, mint a holland.
Na jó, ez mondjuk Schumachernél is mondhatjuk, a Ferrari is gőzhenger éveiben azért nem volt komoly ellenfele.
Tény, igen. Hát aztán kérdés, hogy ez a lendület meddig tart ki, mert hogy azért itt pont az adásod beszélgettünk arról, hogy a Ferrari sorsát egyedre azzal, hogy pont egy ilyen kritikus időszak előtt váltanak szereplőt, szerintem abszolút megjósolhatatlan, hogy mi következik számukra egy teljesítmény szinten, hogy előrelépnek, stagnálnak, vagy esetleg visszacsúsznak. Viszont ott van a harmadik nagy csapat, akiről eddig még nem esett szó, a Merci, akik így évvége felé, mintha közelítettek volna, sőt egy alkalommal Brazíliában mindenkit át is léptek.
Hát mocorogtak így a szezon előre haladtával folyamatosan, de ugye a Mercedes azért egy teljesen más kávéház, mint a Ferrari. Ott az elmúlt 10 évben nagyon kikényszerített személyváltozás nem volt. Nyilván voltak körülmények, amik közbeszóltak a James Ellison távozásánál, de alapvetően Toto Wolff végigirányította a V6-os korszakban a csapatot, és így nekik megvan ez a know-how-juk, hogy hogyan hidalják át a nehezebb helyzeteket is, illetve hogy hogyan kell egy sikeres csapatot vezetni.
Én itt még egy pillanatra visszatérnék a Ferrarihoz, mert szerintem ami lényeges, hogy ugye mondják, hogy fejétől bűzlik a hal, de ahogy már egy kicsit itt bontogattuk, nem biztos, hogy Binotto hibája volt az, hogy úgy szerepeltek idén, ahogy, mert benne volt az első számú, nevezük első számú pilotának Leclerc, aki önmaga is egy csomó hibát elkövetett, másrészt meg a csapat döntéshozatala, a futamokon való munkájuk is pocsék volt jó néhányszor, amiben gyakorlatilag vitték tovább a Ferrari-s hagyományt, és attól hirtelen mindez nem fog megjavulni, hogy egy új főnök van, akár kívülről, nyilván, akár belülről érkezik, hogyha pocsék a stratégia, elszámolják a kiállást, elrontják a kiállást, vagy ha mindez jól megy, és az első számú pilóta eldobja az autót itt, ott, amott, akkor szóval a Ferrari-nál sokkal nagyobb gondok vannak annál, mint hogy konkrétan ki a főnök, és ha megfordítjuk ezt, akkor mondhatjuk azt is, hogy a Red Bull, vagy akár a Mercedes, én azt gyanítom, hogy pár évig még úgy is jól működne, hogyha lecserélnék a főnöküket, mert hát sokkal kevesebb ilyen hibát látunk tőle.
Vélhetően azért, mert valamilyen szinten a csapatfőnök felelőssége az is, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyen legyenek.
Ez így van. Ez így
tehát
van,
valószínűleg Toto Wolff és Christian Horner ezt a sakjátékot az elmúlt években sokkal ügyesebben ugrotta meg, mint a Ferrari-nál bármelyik a felhozatalból.
Pont erre akartam rámutatni, hogy nem végül most persze Binotto volt a főnök, és őt küldték el, de...
Amit most mondott Oliver, az, hogy ugye mit láttuk a Ferrari-nál, hogy egyszerűen nincs idő az építkezésre se, hogy hányszor váltottak az elmúlt években a csapatfőnöket, és ez ilyen végtelen ciklusba belemegyünk ezzel, hogy ha nem adjuk meg nekik azt a lehetőséget, mert nem mi, hanem nyilván a Ferrari házatáján, akik döntéseket hozzák, hogyha nem adjuk meg a lehetőség azt arra, hogy felépítsenek valamit, azért, mint a Sainz is pont ezt mondta, hogy Róma se egy hét alatt épült,
igen,
ugye ezt mondta.
Egy nap alatt úgy szokták mondani a művet, franciák, angolul.
Itt szerint.
Minden esetben a Ferrari-nak jár a virgács.
Erős virgács. Ja igen, ezt nem mondtuk. Talán sapkákból, meg a dátumból már kiderült, igen, meg a dekorációból, hogy aki rossz volt idén, az virgácsot kap, aki meg jó, az esetleg valami csak itt a végén.
Igen, és menet közben ti is, kedves élőben bennünket követők, írjátok meg nyugodtan, hogy kit virgácsoznátok meg, akár a mezőnyből, akár a csapat szinten, így teljesen, de Csoki Mikulást is lehet osztani.
Igen,
szóval...
lehet osztani virtuális csokoládékot, van is ilyen emotikon virtuális
igen,
csokoládé.
Szerintem kezdjük is el ezeket kiosztani, választottunk adás előtt évpilótáját mind a hárman egyet-egyet, illetve hát rossz fiúját, ha úgy nézzük, aki megérdemelné a virgácsot, ezek közül akkor nem tudom, Oliver, kezdjük veled, hogy te.
Hát szerintem az év egyik, hogyha eltekintünk a többiektől, mert ugyebár nyilván több szereplőt tartunk alkalmasak el a címre, csak ugyebár ezt felosztottuk. Én itt most Norriszt emelném ki jelen helyzetben, Lando Norris, hiszen hiába láttunk a McLarennél valamiféle visszaesést az új korszak beköszöntével, még hogyha nem is olyan drasztikusat, mint 2012 és 2014 között, de Norris a felszínen tudott maradni a McLaren süllyedő hajójában is, picit süllyedő hajójában, miközben Ricardo teljesen elsüllyedt. És ezt mutatja az is, hogy a top pilótákat kivéve, mármint a három legerősebb csapat hat versenyzőn kívül, csak ő áll dobogóra idén. Ricardót pedig abszolút leiskolázta. Időmérőkön 22, futamokon pedig 14-4 arányban győzte le. Ez szerintem sokat mondó statisztika.
És akit virgácsoznál?
Hát véleményem szerint Lance Stroll, aki idén virgácsot kap, hiszen annak ellenére, hogy ez volt a hatodik éve, egyszerűen olyan megmozdulásai voltak, hogy egyszerűen ez a tapasztalathoz nem dukált. Tehát például, mint Alonsoval, Austinban vagy Vettel Brazíliában művelt, az a megmozdulás, meg úgy önmagában az, hogy Vettel még úgy sem tudott közelebb kerülni a pontversenyben, hogy sokszor jóval kedvezőbb stratégiám volt ő, mint a négyszeres világbajnok német.
De talán úgy... nem véletlenül családi kapcsolatban.
Hát, mondjam, jó, csak hogyha még így is igen, 20 ponttal, vagy nem marad a mögött a bajnokságban, és lehet akárkinek az akárkije.
Azt, hogy Fettel kihagyta az első két futamot.
Így van.
Mert koronavírusos volt, és amúgy mik voltak még az év elején egyébként, ahogy így miközben itt nem tudom, hogy kedves nézőink láthatják a tévén futó képvetítést, ami így a szezon képei gyakorlatilag. Olyan képek jöttek velem szemben, amiről fogalmam sem volt, például Szaúd-Arábiánál, amikor rakétatámadás miatt félt gyakorlatilag az egész Forma 1-es közösség, meg tényleg az, hogy az nem került be, de hogy a Vettel robogózása, amikor az ő saját első versenyén Ausztráliába bejött és lerobbantott az Aston Martin, szóval igen. Hát egyébként egy kérdés, még egy gyors kitekintés, miatt áttérünk Gábor Birgácsára és Mikulására, hogy szerintetek Hamiltonnak hány év van még a pályafutásában, az idei teljesítménye után talán érdemes lenne elgondolkodni a visszavonuláson, nem?
Jó a kérdés, meg egy kicsit visszavezet a Mercedeshez, akikről nagyon keveset beszéltünk, gyakorlatilag csak megemlítettük őket. Szerintem ugye azt láttuk, hogy a Mercedes az év végére összekapta magát, és előtte meg ugye dominált, és sokan lehetnek úgy, hogy sőt, tőled is hallottam most itt az adáskezdés előtt, hogy a Mercedes visszatérni látszik, jövőre már veszélyt jelenthet a Red Bullra, hogy talán nem lesz Red Bull dominancia, de én csak annyit tennék hozzá, hogy a Mercedesnél azért érdemes abba belegondolni, hogy amit a szezon végén mutattak, az szerintem csak annyiban értelmezhető, hogy végre az idei autó sikerült úgy eltalálni, hogy versenyképes volt, hogy aztán jövőre mi lesz belőle, az még jó kérdés. Viszont ha jó lesz a Mercedes, ennél egy kicsit jobb, hogyha mit tudom én, 3-4-5 futamgyőzelmet összeszednek, akkor Hamilton is maradni fog még, mert akkor továbbra is van remény, és van reálisan elérhető magasabb cél. Ha nem, akkor hogy válaszoljak valami konkrétat, azt mondom, hogy mondjuk két szezon, aztán elköszön, de amíg jól megy a szekér, vagy legalábbis jól megy annyira, hogy benne legyen az, hogy később még jobban mehet, addig maradni fog. Uh-huh.
Közben Szabó Bence írja, hogy Lance Strollnak nagy virgács.
Úgyhogy... Ja, nagy virgács Olivernél van.
Ó, tényleg. De... Igen. Na Gábor, akkor te mit mondasz?
Ja, arra, hogy ki volt a pozitív és negatív meglepetés, vagy legalábbis szereplője az idénynek. Az előbb volt már szó a McLarenről, és Norrisról, úgyhogy én mellé teszem a párját. Nekem a legnagyobb csalódás Ricardo volt, vagy nem is legnagyobb, mert igazából már tavaly is ez nézett ki. Az volt a negatív benne, hogy nem is tudott javulni az ausztrál, szóval első évében is kikapott az ifjanc Norristól, és ugyan összejött neki egy győzelem, de valójában Norris viszont az ág is húzta néha, sőt, ma így gondolkodtam rajta, hogy szegény Norris már tavaly azt gondolhatta, hogy kár volt, hogy Monzában aztán nem volt határozottabb, vagy nem szegült ellen a csapatnak, hogy behúzza ezt a futamgyőzelmet, ami Ricardonak sikerült, és idén aztán végképp, szóval tényleg az ifjanc agyon verte, ő lett a best of the rest, ahogy már beszéltünk róla, a három nagy hat pilótája mögött ő végzett, míg Ricardo top 10-be sem került be. És ő maga is elmondta, és ez egy nagyon fontos momentum, hogy ő nem tudott alkalmazkodni. Szóval, de láttuk ezt már a Renault-nál is, aztán a McLarennél végképp, hogy akármivel is próbálkoztak, ő is igyekezett, a csapat is nagyon sokáig próbálta támogatni, tavaly, de még idén is, hogy csak-csak lesz valami, de semmi. Szóval Ricardo-nál már annak örültünk, hogy összeszedett egy ilyen fölzárkózós ötödik, vagy hatodik?
Mexikóban hetedik lesz.
Ja, hetedik, még csak nem, már olyan szépen szeretett.
Volt hatodik helye is.
Minden esetre a lényeg, hogy ilyeneknek örülhettünk, amikor korábban ő futamgyőztes pilóta volt, és ez nagyon-nagyon kevés. És nyilván fel is bontották vele a kapcsolatot. És ugye lehet azt mondani, hogy jó, a Red Bullnál elfogadták most, hogy befogadták, vagy visszafogadták még inkább ilyen harmadik számú pilótának.
Egyébként pont erről keringett egy mém az elmúlt hetekben, amikor bejelentették, hogy visszatér a Red Bullhoz, hogy annak idején Ricardo azért ment el a Red Bulltól, mert nem akart kettes számú lenni, hogy aztán évekkel később visszatérjen hármas számúként. Egyébként Verstappennek is volt egy nyilatkozata annak kapcsán, hogy Ricardo hibázott akkor, amikor távozott tőlük.
Igen, és akkor hadd folytassam. Azzal, hogy maradt a Forma 1-ben, de a Red Bullnál, szerintem az is nagyjából eldőlt, hogy neki már nem lesz komoly Forma 1-es pályafutása, mert azt gondolom, hogy ha nem is beszéltek róla nyíltan, egy Williamsnél, egy Haasnál mindenképp foghatott volna ülést, mint mondjuk Bottas, miután a Mercedes-re távoznia kellett, viszont neki ez nem felelt meg. Azt viszont nem tudom elképzelni, hogy nagy csapatnál bármikor komoly lehetőséget ajánljanak neki, főleg nem úgy, hogy nem egyértelműen második számú pilótaként. Most arra jó a Red Bullnál, hogy Perezt sakkban tartsák vele, hogy mégiscsak itt van az ember, akit ismerünk, meg bármikor beültethetjük a helyedre, hogyha nem viselkedsz elég jól, és nem támogatod eléggé az egyébként néha nehezen támogatható Verstappent. Igen. Úgyhogy nem tudom. Szerintem eltölt itt egy-két évet, majd nagyokat vigyorog, meg...
Jó pénzt kap
egy darabig, aztán utána vagy megy Amerikába, vagy visszavonul, de bosszantó látni, hogy így elpocsékolt a karrierét gyakorlatilag azzal, hogy elmenekült a Red Bulltól, mert azt gondolta, hogy na majd a Renault-nál, vagy a most már Alpine-nál az évek óta csak ígérgető, a visszatérés óta csak ígérgető csapatnál majd lesz valami, ajánlottak neki egy borzasztó nagy összeget, ami akkor jónak tűnt, aztán onnan lelépett, amikor talán lehet, hogy jobban szerepelt volna a McLarennél, pedig elpocsékolta ezt a két évet, úgyhogy szinte haragszom rá ezért, mert tényleg
ez a kép most jól összefoglalja, Ricardo. Elmúlt két évet a McLarennél, hát ez szerintem...
Nem bánom, hogy kikerül a Forma 1-be, mert ezért kár volt, szóval fölösleges. Aki viszont a pozitív szereplő volt számomra, az Kevin Magnussen, aki a 2021-es év kihagyása után tért vissza a Forma 1-be a háznál, és meg is mutatta, hogy Mick Schumacher az, aminek hittük sajnos, szóval az első éve után, a másodikban aztán egy tapasztalt versenyző mellett nagyon csúnyán kikapott. Magnussen ugye szerzett egy pólt is, ami oké, szerencse is kellett hozzá, de azért mégiscsak egy kis csapatnál több mint kétszer annyi pontot szerzett, mint Schumacher. Pillanatra belenézek, ugye jóval többször, attól függ, hogy a sprint versenyeket is számoljuk el, de Schumachernek két pont szerzése volt, két top 10-es helyezése volt egész évben, míg Magnussennek 6 vagy 8, vagy ha jól szám... Nem mindegy, szóval, hogy sokkal több.
Ez már a szignifikáns különbség kategóriáját kimerült.
És én azt gondolom, hogy neki köszönhető, hogy a Haas meg is tudta verni az Alfa Taurit, mert ha két Schumacher, vagy egy Schumacher és egy Mazepin maradt volna a csapatnál, akkor Williams-el birkóztak volna valahol a végén, úgyhogy kiváló döntés volt visszahozni, és ő meg is hálálta ezt a lehetőséget. Azt kíváncsian várom, hogy aztán jövőre Nico Hülkenberggel hogyan dolgoznak együtt, de hogyha egy tapasztalt pilótával így tudott ekkor teljesíteni, igen, akkor kettővel talán még inkább, úgyhogy
itt egy picit vitatkoznék, mert az tény is való, hogy Mazepinnél választás volt, mondjuk nem volt olyan nehéz jobb választást hozni, viszont azért az első néhány futam után eléggé elszürkült a ház, és Magnussen is élményem szerint, ugyebár a visszatérés követően az első négyből három futamon pontot szerzett, viszont utána már nem látszott annyira az a hatalmas elám, mint amivel visszarobbant, és hogyha azt veszük alap, hogy azokon a futamokon, amiken mindketten célba értek, Schumacher ért célba többször Magnussen előtt, és nem fordítva, 9-5 arányban.
Azt is tegyük hozzá, hogy azért Magnussennél több kiesés volt, meg őt az ág is húzta az FIA részéről, majd még kicsit később előhozom őket, de szóval Magnussennél, hogyha bármi egy kicsit fityeget, megrepett az autónak, akkor ő volt az, akivel példát statuáltak, és megkapta a fekete-narancs zászlót. ami nem mindig mindenkinél érvényesült, nála viszont igen, kivétel nélkül, úgyhogy jobb eredménye is születhettek volna szerintem, mint amennyi, és még így is, az egy jó, most tényleg több mint kétszer annyi pontot szerezni, mint a csapattársad.
Mondjuk a csapattársnak is meg volt a maga keresztje, például az elhibázott stratégiákkal és kerékcserékkel.
Na meg a autófélbetörésekkel, hát, amit nem, nyilván nem a box utcában nyomtak meg, úgyhogy...
Igen, hát mind a két félre lehet mindig egyébként hozni példákat, meg ellenpéldákat, de hát mindig ez de a házlentése volt.
Csak röviden visszaszavar...
Tehát mindenkinek meg van a saját mélemény, igen, azért csak a csapat előtt is írjátok meg.
Magnussen szerintem azért pozitív szereplő, mert egy év kihagyás után úgy tért vissza, hogy az első futamon negyedik helyen zárt, ugye? Amikor
ötödik.
Minden esetre nagyon szép eredménye.
A Viking tényleg, visszatérés.
Igen, szóval...
Egy miniszezonban kicsapattatott volna, sokáig az ötödik
egy helyet. Egy Rosberg bajnokságban nagyon az elején végzett volna.
Hát én a választásaimból a pozitív, az mondhatni könnyű választás volt, de igazából azt szerintem nincs érv, ami Verstappen ellen szólna, mint az év pilótája nálam. Nyilván lehet azokat is abszolút alátámasztató, akiket ti is mondtatok, Norriszt és Magnussen, de azért ilyen fölénnyel nyerni egy világbajnoki címet tényleg rég láttunk, szóval szerintem nem is nagyon kell veséznem se nektek, se a nézőinknek, hallgatóinknak az, hogy miért mondtam Verstappent az év pilótájának, akit pedig a Mikulás, az én Mikulásom Virgáccsal jutalmazna idén. Legalábbis nem volt rossz, de olyan rossz, mint mondjuk Stroll, hogy konkrétan rosszokat csinált a pályán, de aki alulmúlta az én elvárásaimat, az Pierre Gasly volt az Alfa Taurival. Azért az elmúlt években sokkal acélosabb volt a francia teljesítménye, és ha csak az idei évét néznénk, akkor annyival nem volt jobb a csapattárs Tsunoda Yukinál. Most a pontállásokat fejből hirtelen nem tudom, hogy mennyi volt Olivier, a javára. Olivier-nél van a...
23-12.
Igen, ami jó, ha azt nézzük, majdnem a duplája, de nem volt az a meggyőző fölény, ugye tavaly például dobogóig jutott, előtte győzelemig, kellett nyilván ehhez a szerencsére. De hogyha csak az idei 2022-es teljesítményét nézném, akkor ott már Schaffner helyében nem feltétlenül mondtam volna azt, hogy igen, ez a francia srác kell nekünk Esteban Ocon mellé a távozó Fernando Alonso helyére. Szóval ehhez azért kellett volna nálam az, hogyha én vagyok egy csapatfőnök, már megint ez a visszatérő, hogy megnéztem azt, hogy mit tudott 2020-ban, 2021-ben, mert hogy tényleg amikor visszatért az Alfa Taurihoz, akkor volt az a teljesítmény, ami nálam indokolt, tette volna egy előléptetést, és nem a 2022-es teljesítmény.
Én azt gondolom Gaslyról, hogy neki már hócipője, sőt, most így Mikulás kapcsán a csizmája, minden tele volt a Red Bullos élettel, úgyhogy ez is benne lehet. A szezon utolsó harmadában pedig még az FIA-val is, mert tényleg ha kellett, ha nem, ő már mindenbe belekeveredett, meg mindenért megvizsgálták, meg büntették. Jó kérdés, hogy vajon egy idő után ő maga nem akart erre rájátszani, azzal, hogy eltiltatja magát, hogy minél előbb szabaduljon. Szóval az idei szereplésében ez is benne lehet, hogy már motiválatlan volt, akár teljesen rossz kedvű, szóval... De igen, ennél többet mutathatott volna, mert nyilván a Forma 1 csak az számít azért, hogy hol még ez az ember, úgyhogy alulmúlta azt, amit korábban láttunk tőle.
Kommentelők közben még visszatértek Hülkenberg, ugye Magnussen kapcsán feljött ő is, hogy Dancsiga írja, hogy Hülkenberg szerintem Magnussen-szerűen Phoenix madárként tér vissza, amúgy erre tényleg ugyanúgy minden esély megvan, meg arra is, hogy teljesen alulmúlja magát, ugye annyira nagy gyakorlatban nem volt, ha bár voltak beugrásai, de igen, az
jó,
is...
Jó, de kérdez. Persze, Hülkenberg ilyen újra hasznosítható Phoenix ráadásul. Amikor kell valaki, akkor ugrik. Úgyhogy...
A napjaink zöld regények teljesen igen. Megfelelő.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy ez a mindenféle semlegesség jegyében nem hagyjunk magunk mögött pilótát elkalódni, addig használjuk, amíg lehet őket, Alonso is ma ott van 40 fölött. Úgyhogy tényleg így
Hamilton közelít a 38-hoz.
Igen, igen. Térjünk tovább egy másik témára, itt közben a képeken ment, itt a brit nagydíj képei futnak a tévénken, hogyha jól látom, és szerintem térjünk rá a legnagyobb balesetekre, mert ugye például itt a három közül ketten is Chow Silverstone-i incidensét mondtuk, ami számomra mai napig egy döbbenetes eseménysorozat volt az, hogy ezt egy Forma 1-es autóval ma meg lehet csinálni. Nyilván nem ez volt a szándéka, hogy valami nagy pontot bezsebeljen ilyen kombinációkkal, meg hogy ki tud minél több autót kijutni, de az, hogy számomra még mindig az volt a legfélelmetesebb, hogy ugyanaz a probléma előjött az Aubernél, még ha Alfa Romeo-nak is hívják, ami 1999-ben Pedro Diniznél, hogy a bukókeret, ami nem a Glória, hanem az a háromszög alakú történet, az eltört az autóján, és jövőre ezzel kapcsolatban egyébként szigorítanak is.
Igen, a töréstesteknél.
Egyébként azért most szóval olyan tempónál, olyan pozícióban gyakorlatilag leradírozta az aszfalt az autóról ezt az elemet. Nyilván nem volt jó látni, de ez annyira extrém eset, hogy mondjam, nem csodálkozom rajta. Amin viszont igen, hogy milyen rosszul, vagy most láttuk meg, hogy milyen rosszul van kialakítva a pálya, mert ugye az autó azután, hogy végig szaladt a célegyenes végén, és a Glória megvédte, szerintem ezt emeljük ki, megvédte a kínait, anélkül most nem akarok itt morbid lenni, de a feje is ugyanúgy járt volna, mint a bukókeret
teteje. És ez kinomítás, ez.
De igen, a Glória megvédte, viszont utána az autó úgy beesett a kerítés és a gumifal közé, hogyha bármi komoly történt volna vele, vagy az autó kigyullad, és idén is láttunk kigyulladó autót, szóval nem lehetetlen, akkor menthetetlen lett volna. Úgyhogy a bukókeret is revízióra szorul, ahogy említetted, de a pályák kialakítása is, mert tényleg abszurd, hogy gyakorlatilag semmi baja nem volt, de hogyha bármi történt volna az autóval, akkor lehet, hogy már csak múlt időben beszélnénk róla. Úgyhogy szerintem ezért volt ez az F1 idei legnagyobb és legnagyobb jelentőségű balesete, mert rámutatott két olyan dologra, amiket javítani kell.
Viszont Oliver is választott egy évbalesetét, ami más aspektusát mutatta meg, például az idei Form 1-es autóknak, ugye te Mick Schumacher, dzsiddai, hát látványos balesete volt, ugye ketté szakadt az autó, és ez mutatta meg, hogy az új 2022-es és folytatólagosan szabályok szerint épített autói mennyire másképp viselkednek, törnek adott esetben, mert hogy ez viszont tényleg annak érdekében van ez így, és néznek ilyen csúnyán az események, hogy biztonságosabbak legyenek a maguk az autók, és nagyobb esélye szálljanak kísérlés nélkül a pilóták.
Hát igen. Röviden összefoglaltad, hogy mi történt, szóval ez már nagyon nem tudok mit hozzáfűzni, azt lesz, hogy most, hogy az előbb nagyjából megvédtem Schumachert, azért az év egyik legnagyobb csattanás, ami is hozzá köthető még pár másik azért, kíséretében.
Hogy azért azt is nézzük meg, hogy hol történt ez a baleset, Szaúd-Arábiában.
Hát az utcai pályán, amit jövőre is újra átépítenek.
Pedig már a tavalyi év után is szittuk, aztán idén is láthattuk, hát, hogy ez a pálya valahogy nem...
Mondjuk annál a hétvégén örüljünk, hogy rakétatámadás nem volt, hogyha már az előbbi szóba került.
Igen, egyébként, de valahogy az a pálya nekem nem tetszik, és tényleg elvonatkoztatva Szaúd-Arábia politikai jellegétől, attól, hogy működnek a dolgok, meg attól, hogy ezt próbálják aztán mindenféle sportágban, a Forma 1-ben is pénzért javítani ezt az imást. Az a pálya valahogy nem erre való, mert szüli a baleseteket, a balesetek aztán biztonsági autót, piros zászlót szülnek, amik további baleseteket, biztonsági autókat szülnek. Egyszerűen ez a betonvájú, ez a szupergyors betonvájú nem való a mai Forma 1-nek, de talán semmelyik Forma 1-nek. Vagy Forma autóknak általában, mert a Forma 2-ben is hát mindig van valami, úgyhogy igen, remélem, hogy ha már marad Szaúd-Arábia, akkor előbb-utóbb meglátjuk a normális épített pályájukat is.
Igen. Hát jöjjenek az év botrányai, volt belőle pár.
Gábor. Most mondom, igen, akkor kezdem én, mert igazából nem is kell sokat beszélnem róla, hiszen sajnos az egész
Veheted el újra a virgácsot.
Az egész szezonban erről beszéltünk, az FIA-nak a működése, a versenyigazgatás és a versenybíráskodás. Tényleg szinte minden második, sőt gyakran minden egyes hétvége után elemeztük a különböző balfogásokat, rossz döntéseket, rögtönzéseket, és ez mindez abban a kontextusban igazán bosszantó és elkeserítő, hogy ugye a tavalyi szezonzárós óriási blama után lecserélték az addigi versenyigazgatót, Michael Macyt, és helyére került két szakember, akiktől legalábbis én azt reméltem, hogy átgondoltabban és szakmaiban végzik majd a munkájukat. Ehelyett gyakorlatilag a tavalyi év újrajátszása volt, csak máshol meg másféle butaságok történtek, de semmit nem javult a... De, bocsánat, hadd javítsam rögtön magamat, annyiban javult, ami nekem régóta veszőparipám volt, hogy a pálya széle az legyen a fehér vonal, és ebben nincs alkú, és ezt idén kezdték meg komolyan betartatni.
Ezzel azért... mondjuk ugye ez a vehemencia például az ékszerügyben nem érvényesült teljesen végül, igen, pedig mennyi ideig húzódott az is.
Voltak ilyen...
Meg a fehér vonalas történetben is volt például Perez Ausztria.
Igen, az is az egyik ilyen, hogy akkor most jó, oké, kitaláltuk, hogy a kint járt, nem járt kint, de a későn, és már oda az egész.
Meg ugye a Silverstone-i kalamajkott a végén a csatázásokban. Ahány pálya levágás, meg pálya elhagyás ott volt. Egyébként az volt a legjobb futam idén szerintem, a Brit Nagy Díj. Fordulatos volt, csata is volt benne.
Ez amúgy adható.
Minden esetre egy óriási virgács, kérlek, mutasd be a nagy virgácsot is az FIA-nak.
És amit mert... mondtál, hogy jött két új versenyigazgató, amiből egy...
Igen, egy maradt a végére, Nils Wittig, mert Eduardo Freitas akkorát bakizott a japán nagy díjon, amikor már nem fért bele, ugye a pályán volt egy munkagép, amikor még a Forma 1-es autók ott voltak, ami különösen morbid, éppen Suzukában, ahol végül a halálához vezető balesetet egy ilyen munkagépnek ütközve szerezte a sérülését Jules Bianchi. Egyszerűen elfogadhatatlan, szóval, és nem is tudom, hogy mikor fog itt bármi változni, mert hogyha hoztak két ilyen szakembert, akik egyébként köztiszteletben álltak, így nagyjából azért is választották őket, mert már más kategóriákban már bizonyították, hogy nagyjából jól végzik ezt a munkát, hogyha a Forma 1-ben ők sem tudják normálisan irányítani a dolgokat, akkor hova tovább? Vagy ki fog végre rendet tenni? Nem tudom. Hát reméljük, hogy valami...
Anarchia.
Hát minden esetre itt képbe jött a másik nagy botrány is, hiszen itt is volt szerepe az FIA-nak.
Hát igen, nekem nagyon érdekes volt az egész Red Bull-féle költséglimit ügy, és annak kezelése leginkább, mert az tényszerű, hogy a Red Bull hát lépte a megengedett pénzügyi keretet, oké, ez világos, adtak is erre egy büntetést, ez is érthető. Az, hogy ez mennyire volt szigorú, mennyire nem, az nem biztos, hogy az én, meg úgy mondom, hogy a hatáskörömön kívül van, mert tényleg nem látok ebbe így bele, meg azért még szerintem maguk a Forma 1 szereplői sem tudják azt, hogy a Red Bullnak kiosztott szélcsatorna, illetve számítógépes folyadékdinamika teszt korlátozás milyen hatással lesz majd pontosan a teljesítményükre 2023-ban, de az a történet, amit én személy szerint teljesen jól, legalábbis így gondolom, a szezon végére állt össze, hogy kiszivárgott az, hogy itt a Red Bull susmusolt valamit a lóvéval, majd évvégén elküldik azt az embert az FIA-tól, akkor megint az FIA szóba jön, de elküldik azt az embert az FIA-tól, aki a Mercitől jött oda, és ő felelt, egy fontos ember volt ebben a költség limit vizsgálatos procedúrában, ami a teljes mezőnyt illeti, és a Merci irányából kezdtek el először jönni ez a Red Bull szabálytalankodott árulkodunk, mit tudom én, történet. Ez azért nekem nagyon meleg. Hogy, és a, akkor évvégén megköszönöm.
Virgácsot az FIA-nak.
Virgács, hogy ja, igen, az FIA-nak is jár a virgács, meg az egész kezelésének, és nyilván a sajtó erre rárepül, hogy vannak ilyen történések, jönnek a hírek, de végül is itt tényleg visszakanyarodhatunk ahhoz, hogy itt valami megint az FIA-n belül ment el, az, hogy, hogy ez így kiszivároghatott, és én hát nem szeretnék elfogult lenni, de nagyon ezt látom bele az egészben, hogy az ex-Mercia alkalmazott nyilván jobban van az előző munkaadójával, oda súgott egy-két dolgot, és akkor ők meg aztán kikotyogták a sajtónak. Na, és a végén, az egész végén, hát jó, akkor megköszönjük a munkádat itt az FIA-nál, csinálj már mást. Ez nekem nagyon...
Hát jó, mondjuk azt azért mégsem mondhatták, hogy
egy évvégi jutalom
beépített ember volt, és bocsánat, szóval nyilván csöndben rendezték.
Nekem ez nagyon ilyet,
de igen, szóval, de az egész FIA, tényleg ez a baj, hogy mikor lesz itt bármi, az egészet alapjaitól kéne megreformálni és újra szervezni, mert akármi történik valami ilyen-olyan változtatás, akár személycsere, akár a procedúrákban, akár a saját maguk működésére vonatkozó szabályokban, mindig csak újabb problémák buknak elő a változtatások után.
Ez a pontrendszer.
Akár.
Igen.
Igen, egyébként nem tudom, most beszéljünk róla?
Milyen később.
Jól van, jól, de a pontrendszer az
szintén. Most még a harmadik botrány van hátra, ami pedig a Piastri gét, a kis szerződéses cirkusz, így a nyári szünettel, mint ugyebár Vettel visszavonulása indított, mert ugyebár akkor jött után Alonso az ő helyére, akkor az Alpinhoz kellett keresni valakit, bejelentették Piastrit, aztán két órával később Piastri bejelentette, hogy ő nem lesz az Alpin versenyzője, és akkor egy ilyen kis jogi procedúra árán végül megszülték azt, hogy az Alpin teljesen elbaltázta ezt a lehetőségét, mert lényegében nagyon szerződésem kínált Piastrinak erre vonatkozóan, és közben Piastrire lecsapott a McLaren, Daniel Ricciardo utódjaként, így kezdték az Alpinak beérnie Gaslyval. De ugye ezt egy profi elit sportban ezt mégis hogy tudták ilyen módon elbagatelizálni, elszerencsétlenkedni erre, én még most
sem találom. Én azért javaslok valamit, vagy ötletet, hogy kellett hozzá egy profi dörzsöd, szarkeverő is, akit Fernando Alonsóra is körére gondolok, meg jó barátjára Mark Webberre, aki ugye egyengeti Piastri útját, a honfitársa, és könnyen lehet, hogy azért az ő kezük is benne volt, Alonso már szerintem akkor gondolta, hogy köszönöm, nem...
Ugye, az utolsó pillanatban azért keresztben.
Vonalban is van valami.
Benne lehet, szóval...
Amennyi versenyzőt fölhalmoztak egyéb sorozatokban, igen. Alex Palutól kezdve, Felix Rosenquistig,
minden esetre igazolni, szerintem ahogy dőltek a dominók, ahogy jöttek a kártyák, ez ki volt találva. Nem csak az Alpin bénázása volt ez, hanem lehet, hogy akkor a játékosok... osztották a lapokat, tették le a lapokat, amire aztán már a csapat nem tudott időben reagálni.
Hát körülbelül, hogyha ezt egy kártyapartiként kéne elképzelni, nagyjából az lehet, hogy azért a legelső kártya lerakási lehetőség az Alpinnak lett volna azzal, például, hogyha Alonsonak megadja azt a fajta szerződést, amit kér. Mivel ez nem volt meg neki, és ez volt az egyetlen egy jó kártyája, onnantól a többiek kezdték el rakni
Alonso bedobta a húzzál 2-t, aztán Piastri a húzzál 4-et az Alpinnak, szóval.
Igen, és így gyakorlatilag az első lehetőséget elbukták, és nem volt több lehetőségük arra, hogy valóban itt a pilóta piacon gyakorlatilag labdába rúgjanak.
Hát mert 24 órán belül két versenyzőt, tehát ez azért szerintem rekord volt egyes szinten.
Igen, igen. Akkor emlékszem, akkor voltam pont külföldön, aztán így a tóparcról figyeltem, igen, hogy Jézus Isten, mi történik?
Milyen kapkodtuk a fejünket, hogy
igen. Igen, igen, igen.
Hogyan és mikor, és akkor még csalódjunk egy kicsit szerintem.
A pontrendszerre gondolsz, amit emlegettetek?
Hát itt még a legnagyobb csalódások rovat keretében. Ja, mond. És ennek az egyik hozománya például ez a pontrendszeres mizéria volt, hiszen Japánban égében találgatni kellett, hogy akkor most világbajnok-e Max Verstappen vagy sem, hiszen mint kiderült, világbajnok lett, de nagyon sokan köztük mi is azt hittük, hogy azért a futamért lényegében csak fél pontok járnak, hiszen az 53-ból 28 kört tettek meg a limit időn belül. Csak hogy szerepelt egy olyan, elmondom, hogy apróbetűs, de ilyen burkolt kitétel a sportszabályzatban, hogy ez csak abban az esetben érvényes, hogyha nem tudják befejezni a futamot, mármint úgy, hogy rendes leintéssel.
Nem így szerepelt benne, hanem a pont az ellenkezője volt megfogalmazva, azaz, ha megszakad a futam is, és gyakorlatilag azzal nem számolt senki.
Hogy megszakad,
ha megszakad, és abba is marad.
Igen. És hogy, meg hogyha új,
és arra nem gondolt senki, hogy de ez a futam folytatódott, és kockázászlóval leintett.
Hát a megszakadás után kezdődött el érdemben.
Való, igen.
Igen, hát. Szóval...
Ja. És akkor nyilván ez egy külön pikáns, meg bosszantó rész volt, főleg az, hogy tényleg...
Úgy, hogy a csapatoknak nem is ez volt a szándékuk, hogy ez legyen, mert ez a taxikus, hogy egy problémával csináltak egy másikat. Egyik problémával csináltak egy másikat.
Amikor annak idején beszéltük a Csapatrádió akkor aktuális adásában a Japán Nagy Díj után, hogy gyakorlatilag ez a hiba a szabálykönyvben már a 90-es évek óta benne
igen.
van.
Ja, igen, és nem volt akkor morogtam egy Bírgál. Sort azon, hogy az összes csapat mindenkori sportigazgatója nem szúrta ezt ki azóta sem, és nem szúrták ki az idei évre sem, amikor változtattak, és az lett volna a lényeg, hogy ne történhessen ilyen hasonló butaság. Igen, hát még egy rossz pont az FIA-nak, meg a csapatoknak is, amiért sikerült előállítani egy ilyen helyzetet.
Dicsérjünk is valakit majd azért.
Jó, azért dicsérjük magunkat is, vagy nem magunkat, de gyakorlatilag az egész Forma 1-es újságírói szakmát, hogy nem csak mi voltunk buták, mert kaptunk ott hideget, meleget utána a Facebookon, meg akárhol, hogy nem tudjuk a szabályokat, de nem csak mi, tényleg, és nem csak a csapatok nem tudták, hanem gyakorlatilag senki nem tudta, mindenki azt gondolta, hogy Verstappen bajnoki győzelme a következő hétvégére marad.
Mi tudta.
Igen, szóval még ő maga is csodálkozott rajta, szóval a csapatnál sem szóltak neki, hogy világbajnok lett.
Épp azon hétvégé képeinek, amikor Verstappen a Japánban világbajnok lett, ott ugye volt az a bársony, foteles, ikonikus kép, ugye, amikor megtett a másik évi cím, ott is előtte ő is néződött, hogy akkor most tényleg világbajnok vagyok meg, hogy biztos? Ő nem ezt számolt
hát, senki. Gyakorlatilag interjú közben szóltak neki, hogy
épp igen. Épp itt már világbajnok.
Itt már elhitte valamennyire, de...
Biztos, hogy nem akarták még Austin-be sípelni ezt a nehéz hotelt.
Igen, igen.
Minden esetre tényleg, szóval te 100%-osan egyetértek, hogy ez gyakorlatilag botrány, hogy a világbajnok avatása így történjen meg a Forma 1 szintű sportágban.
Semmilyen szinten nem.
Sok rosszat mondunk a Forma 1-re, de azért mégiscsak így a Mikulás, meg lassan a szeretett ünnepe a karácsony, mondjuk valami jót is, egy olyan dologra, amit sokat szittunk, mégpedig a sprintek.
Hát igazából elég röviden tudom mondani, azért nekem öröm volt, hogy láttunk egy jó sprintet idén végre. Ugye tavaly is volt 3, idén is kaptunk, és a többség arról szólt, hogy gyakorlatilag mindenki körbeautózott, az első körben volt valami helyezkedés, aztán utána mindenki vigyázott arra, hogy ott érjen be, ahol a legjobb helyezést elérheti, úgyhogy végiguntuk azokat az egészen rövid versenyeket, mert nem történt semmi. Most Brazíliában végre volt egy izgalmas, fordulatos sprintversenyünk is, de igen, azért tegyük hozzá, hogy ez sokban köszönhető annak is, hogy hogyan alakult előtte a hétvége, milyen volt az időmérő, és hogy Perez, Leclerc és Lewis Hamilton is a top 10 végéből indult.
Meg az elejéből.
Ja, igen, és Magnussen meg az elejéből, szóval hogy kellett ehhez jó néhány körülmény is, úgyhogy ez nem a sprint versenyeket emeli föl, hanem azt az egy alkalmat, és ez igazából azt is sejteti, hogy valószínűleg ezután is rossz sprint versenyeket látunk majd, ha csak nem keveredik meg valahogy a rajtsorrend.
És hát, ugye jövőre már 6.
Igen, és jövőre már 6-ot, és ilyen értelemben, ha nagyon akarjuk, akkor lenne értelme már csak a szórakozás szempontjából valamilyen fordítgatásnak, rajtsorrend megfordítás, rajtrács megfordításnak, de ahogy erről már ezerszer beszéltünk, ez nem igazán Forma 1-es dolog.
Viszont az is előremutató lehet, hogyha tényleg függetlenítik a vasárnapi rajtsorrendtől, hogy azt már pedzegetik is hetek.
Meg ahogy annak idején óta. Mi is beszéltünk erről a legeslegelején.
Igen, igen.
Késő hallgatták meg.
De igen, szóval az akár segíthetne, mert akkor meg nyilván mindenki több kockázatot vállalhat, meg ugye nem a vasárnapjuk nem múlik rajta, úgyhogy de legalább láttunk egy jó sprintfutamot, ami 6 kiadás után az öröm volt, és főleg így a szezon végére, amikor egyébként már nem sok tétje volt a dolognak, hiszen a világbajnoki címek eldőltek.
2022-nek viszont köszönhetünk egy elveszettnek tűnt tehetség megtalálását, és hiszen Nyck de Vries a monzai szuperbeugrásával lényegében formegyes lehetőséget teremtett magának az Alfa Taurinál, ugyebár Monzában Alexander Albon helyettesítette a Williamsnél, és már az időmérőtől fogva kifejezetten jól muzsikált a már nem annyira fiatal holland pilóta, mármint formegyes bemutatkozási átlag életkorhoz viszonyítva, és végül ezt egy 9. helyen meg tudta fejelni. Lényegében hamarabb szerzett pontot, mint Nicolas Latifi a Williams-en idén.
Ez abszolút a Mikulás jutalmas teljesítmény, igen. Hogyha...
Hát ugyebár sőt, hát szerződés is járt, hát értem, még Csoki Mikulásunk, az csak Forma 2
és a Forma E bajnoki címkő
az,
után.
Azt még nem a Mikulás hozta, de, meg nem is igen. A Jézuska a fa alá, hanem már jó akkorában kiderült, hogy jövőre az Alfa Taurinál fog vezetni, ugye Gasly helyén, és ugye itt megint szakított például a Red Bull a házon belüli pilótaválasztás hagyományaival, de ez igazából nagyon nem is volt aktuális, mert tényleg nem volt olyan, akit igazán fel lehetett volna rántani Forma 2-ből Tsunoda mellé, de hogy igen.
Csak egy tényleg egy rövid pillanatra, De Vries Forma 1-es behozása, és ugye egyáltalán, szóval egyre inkább kezd látszani, hogy a pilóta ugye
nevelik.
Pilóta nevelik, de nem Piastri-ra gondoltam, csak nem ugrott be a neve. Piastri elhalászása is kezd rámutatni arra, hogy nem működnek az utánpótlás nevelő programok, vagy legalábbis nem működnek annyiban, hogy nem az aratja le a babérokat, szedi le a gyümölcsöket, aki kinevelte a versenyzőt, ami viszont egy veszélyes trendet indíthat el, mert hogyha minden csapat azt látja, a nagyok, a Mercedes, Red Bull, akárki, hogy hiába nevelünk, hogy utána meg elcsaklizza bárki, vagy tartogatjuk, mint De Vries, aztán végül mégiscsak máshol köt ki, úgy nem kevesebbet fognak erre költeni, vagy akár felszámolják a programjaikat.
Erről most eszembe jutott egy veszélyes trend, amit így nagyon távolban, meg lehet, hogy ez meg se fog valósulni, de hogy ugye, ha kevesebb pénzt öntenek bele a csapatok, akkor mármint a Forma 1-es csapatok az utánpótlás versenyzésből már az ilyen tős összegeket ölnek bele, akár a Ferrari-ról van szó, vagy a Merciről és a Red Bullról, hogy vagy olcsóbbá válik ezzel maga az utánpótlás versenyzés feltételei, mert hogy gyakorlatilag nem lesz, aki megfizesse ezt, vagy pont az lesz, hogy csak azok fognak ebben részt venni, akik megfizethetik, viszont csak az azért sokszor, sokszor egyet jelent a minőség romlásával, és ennek mondjuk rövid vagy középtávon olyan hatásai lehetnek, hogy maradnak azok a pilóták, akik már velünk vannak 10 éve, vagy 20 mondjuk Alonsóra gondolunk, és akkor nyomják itt, most túlzok, de 50 éves korukig, vagy hát a Forma 1-be is ugye ez előjön, és akár a Forma 1 komplett minőségének a romlásához vezethet így pilóta fronton.
Hát meg ugye úgy is elapadhat, hogy a fizetős versenyzők nem is biztos, hogy szerezek annyi szuperlicenc pontot.
De ha csak ők lesznek, akkor szereznek. Hát
valahányan valamennyi, de...
Hát, ha csak ők lesznek. Most ezt vezettem igen, be így komplett kép.
Minden esetre ez 2022 egyik ilyen talán nem annyira szem előtt lévő, de érdekes fejleménye, ami a jövőben...
Igen.
Akár komoly gondot is.
Annyira azért zárójelesen azért jegyezzük meg, hogy pár évvel ezelőtti kimutatások szerint a Forma 1-ig eljutni egy olyan nagyjából 8 millió eurós tétel volt, abból a Forma 2 egy ilyen 2 millió euró, szóval itt nem kis összegekről van.
Ralf Schumacher idén mondott frissebbet is, ő már 8 számjegyű összeget mondott euróba.
Csak tegyük hozzá, a fia is ugye.
A Dávid Schumacher révén elég erősen érintett, igen, ugye a Forma 3.
Mert csak az, hogy ő jól tudja, nem csak hallotta, hanem
ő állja ezt a számlát a végén. Igen. De annyira még nem menjünk előre, ugye az adás vége felé közeledve egyelőre, csak így a közel jövőbe tekintsünk, hogyha lehet, meg egyáltalán ilyen nagy az igazi verdiktet adjuk meg a műsornak, hogy milyen volt 2022, ugye jöttek az új szabályok, volt itt a delfinezéstől kezdve minden, amire nem is gondoltak, még talán a tervezők sem, mondjuk az autóknál, megkaptuk-e azt a szezontól, amire vágytunk tőle, mondjatok.
Jó, hát valamit. Akkor kezdem, aztán majd mindjárt továbbadom, ami a nagy műszaki szabályváltozásokat illeti. Szerintem felemás az eredmény, mert annyiban elérték a célt, hogy az idei autók tényleg sokkal jobban tudták követni egymást, sokkal több kergetőzést, valódi üldözést láttunk, viszont az előzés nem igazán lett könnyebb, vagy könnyebb csak akkor volt, amikor valóban működött a DRS, mert pedig az lett volna a távolabbi, vagy nagyobb cél, hogy szépen lassan el lehessen felejteni a nyitható hátsó szárnyat, viszont előzéseket nagyjából csak azzal látunk most is, úgyhogy ilyen tekintetben félig tele a pohár. Valami javul, de azért...
De legalább abban az oldalon nézett, hogy tele.
Igen, próbáltam most így, hogy ha már annyi negatívumot is mondtunk, és hogy hozott-e ezen kívül, hogyha általában a szezont meg a bajnokságot nézzük, hát sajnálhatjuk, hogy nem láttunk kiélezettebb bajnoki küzdelmet, de nem volt meglepő ez abban a szempontból, hogy az ilyen mértékű szabályváltozásoknál sosem összerázódik a mezőny, hanem inkább szétesik, és mindig van egy vagy két csapat, amelyik nagyon eltalálja, hogy mit kell csinálni, a többiek meg utána próbálnak fölzárkózni. Ezt egyébként nagyon sokan el is mondták az idei szezon előtt, hogy senki ne számítson arra, hogy na most feje tetejére áll minden, és ez igazolódott is. Viszont abban bízhatunk, hogy talán azért lassan is, de csak föl fognak zárkózni a többiek. Sőt, a Ferrari, ugye, ahogy kezdtük az adást, gyakorlatilag ott is volt az elején, aztán utána a saját butaságaiknak is köszönhetően végül nem voltak versenyben, de bízhatunk benne, hogy összerázódnak. Ami viszont egy kicsit aggasztó, hogy a középmezőny semmivel nem került közelebb a nagyokhoz.
Viszont nem biztos, hogy tovább fognak a lemaradásuk. Tehát, mert ugye itt van a költségvetési plafon, és
igen, ez azért, az, hogy pár év kell, amíg a...
Nyilván, hát ez... ki kell, hogy rúgja magát a történet ilyen szempontból. Tehát most már nem lesznek annyira markáns különbségek a csapatok gazdálkodását tekintve semmit, mit tudom én, 5 évvel ezelőtt, amikor a nagyobb csapatok adott esetben a most megengedettnek két és félszeresét is elköltötték.
Ez háromszorosát.
Vagy akár annyit is. Szerintem ilyen szempontból ez hosszabb távon még működhet, csak még
Nekem azért inkább most a középmezőnyre azért értem ki, mert kicsit nekem csalódás volt. Többet vártam a McLarent-től, vagy akár az Alpintól, bár nem tudom miért, de tőlük miért.
Hát ott már szervezésekkel is baj volt.
De azt szerettem volna látni, aztán nem volt bajom, hogy elhúzott a Red Bull, mert számítani lehetett rá, hogy az egyik csapat kiugrik. Viszont az, hogy mögöttük nem volt szorosabb a verseny, hanem továbbra is volt még két nagy csapat, és a többiek. Ez azért szomorú. Meg tényleg most láttunk egy olyan szezont, amiben ugyan voltak fordulatok, de már a közepétől tudtuk, hogy ki lesz a világbajnok.
Igen. Én ezekkel együtt a címünkre, amit a YouTube-on adtunk címet gyakorlatilag az adásnak, a fél kérdésére szeretnék válaszolni, hogy jönnek az ínséges évek. Én nem feltétlenül gondolom azt, hogy jönnek az ínséges évek, mert hogy benne van az valóban, hogy a Red Bull most egy kicsit lépésenőben van, viszont minden érában azt láttuk, hogy azért zárult az olló a mezőnyben. És szerintem, főleg ezzel, hogy tényleg itt van a pénzügyi szabályozás, amit reméljük, hogy nem fognak olyan átlépkedni a csapatok.
És a Red Bullnál még ez a büntetés is, ami a fejlesztés.
És ezzel együtt, is, hogy igen. Szerintem zárulni fog az olló, jövőre valamennyire biztos, hogy én úgy gondolom, hogy zárulni fog, meg amit így mondanak így Ferrari házatájáról, hogy azért most tényleg olyan motor lesz, bár mondjuk az nem szerencsés, hogy Günther Steiner azt mondta rá, hogy olyan lesz, mint egy bomba.
Igen, olyasmit láttunk egyébként idén is, mert lángoló Ferrari motor. Igen. Másrésztnek hiába van jó motorjuk, attól még egyenletesen teljesítő pilóták is kell lennének, meg talán kellene egy főnök is, aki egyenlőre láthatatlan, meg nem tudjuk, hogy ki az, úgyhogy...
Na most megint egy kicsit a Red Bull Ferrari viszont néztük, viszont ott van ugye a Merc is, ahol ugye elvileg a szerkezet jó, már mint csapat szempontból, szóval már csak ki kell javítaniuk azt, amit 2022-re összeraktak, és hogyha ez összejön nekik 23-ra, miért ne jöhetne egyébként össze, akkor tényleg egy jó szezonunk lehet jövőre, azt gondolom. A középcsapatok megkapják össze magukat, a vége szintén, most a Williams éppen kapott a Mikulástól 32 millió dollárt, mert a szponzoruk
ellenítélt gyakorlatilag a bíróság, ami jár, az jár, mondta a bíróság, és kifizetik nekik azt az összeget, amit már beígértek, szóval ott is például megvan a remény az előrelépésre. És ha egy kicsit most ugye főleg inkább 2022-t értékeltük így magával az eseményeivel, meg hogy mennyire vagyunk elégedettek a bejövő változásokkal, de hogyha egy kicsit előre tekintünk, akkor szintén nem gondolom azt, hogy ínséges évek jönnek, mert egy csomó jó hír van, például az Audi érkezése, ami azért megint csak egy szint fog vinni 2026, ugyan még soká lesz, de szint fog vinni a Form 1-ben, reméljük, hogy versenyképes Audi jön majd, de egyelőre még 2023, szóval lesz, azt gondolom, rövid távon is, ami miatt érdemes lesz nézni majd ezt a sportágat, illetve közép és hosszú távon is jó szórakozás emeltünk tőle, és abban még bízom, hogy ez a szórakozás sportértékű lesz, és nem showértékű.
Hát igen, ez egy nagyon szép zárógondolat ilyen szempontból, meg ugye, ha azt hiszük, a népszerűségi mutatók is egészen jól alakulnak már így, és ezt mutatja, hogy a jövő évi Magyar Nagydíj épp ma vált telt házassá, vasárnapra már egyetlen jegy sem maradt.
Akkor biztos a csizmába a Mikulás.
Igen.
Jegyet rakott.
Úgyhogy alapvetően jók a kilátások, csak ahhoz, hogy ez így is maradjon, a jó forgatókönyveket kell elővenni és érvényesíteni. De hát, hogy ez hogyan fog kikristályosodni, arra majd a következő években kapunk választ. Például 2023-ban, hiszen február 23-a és 25-e között jön a egyetlen téli teszt majd Bahreinben, és nem sokkal rá március 5-én pedig a következő idény is elindul.
Egyébként monstre hosszú idény, mert már Kína kiesett, de valami
portugál nagy
igen, jöhet helyette. Én ettől egy kicsit fázom, mert tényleg csak nyúlik a szezon,
igen.
És szerintem még nekünk magunknak is fárasztó kibeszélni mindegyikét, úgy, de lassan már nézni is, szóval én nem bánnám, ha a nyilvánvaló népszerűség növekedés mellett nem próbálnának még egy kicsit kifacsarni ebből az egészből, hanem inkább minőséget kapnánk a mennyiség helyett, mert ugyan volt jó néhány izgalmas, élvezhető futam, de voltak olyan hétvégék, amikor hogyha nem néztük volna meg, akkor sem veszítettünk volna semmit.
Hát körülbelül. Az a baj...
Tipikus például Mexikó volt, amikor Olaszországban voltam.
Az a baj, hogy a pénzügyi mérlegek és egyéb számszerű adatok a racionalitást nagyon sok esetben felülírják.
Igen.
Vagy legalábbis többféle racionalitás is van.
Hát én most az ember racionalitásra próbáltam utalni.
De ha kapunk, tudom én, 15 jó futamot a 24-ből, annak szerintem már örülhetünk, és nyilván nézni fogjuk jövőre. Igen, is, meg kommentáljuk is őket.
Ha minden jól megy, akkor jövőre is érkezik a csapatrádió hasonló formában, nem mindig ilyen stúdió, valószínűleg ez lesz a kisebbség, egyébként ezt leszögezzük, mert alapvetően a műsorunk az nem feltétlenül erre van specializálva, de most kipróbáltuk ezt a technikát. Egyébként azt gondolom, hogy tök jó az egész környezet, meg az, hogy tényleg így szemtől szembe tudjuk egymásnak mondani a mondani valónkat, ez is egy abszolút pozitívum.
Igen, mondjuk szerencsére a másikat nem kellett lelöknünk a székre, ugye, mert erre a Teams-en keresztül elve nem lett volna lehetőségünk, de
igen, igen.
Sikerült jól kordában tartani itt a nézetek ütköztetéseit.
Igen, úgyhogy amennyiben velünk tartottatok idén, azt nagyon szépen köszönjük. Ezt az adást egyébként vissza lehet nézni, ugyanúgy, mint az elmúlt 24, ezzel együtt 24, ezt most akkor belkavarodtam a számokba, de összesen volt 24 adásunk, és mind a 24 adás fenn van a YouTube csatornánkon, a Vezes TV-n, vezes.hu-n is megtaláljátok ezeket a csapatrádió jelölés alatt, cikkeinket is olvashatjátok a vezes.hu-n, vezes.hu/Form1 oldalon Form1-es cikkeket olvashatok, Facebookon pedig az F1 & More a mi oldalunk. Ha pedig nem szeretnétek látni a Mikulás sapkánkat, azt hittem forog egyet, akkor Olivérre jó forog, akkor hangos formában is visszahallgathatok bennünket a legnépszerűbb podcast felületeken, a Spotify-on, az Apple podcaston, illetve a Google saját felületén is, szóval mindenhol, ahol igazán fontos, ott vagyunk, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha télen Form1 hiányatok van, akkor ugye februárig kell várni az autók körözésére, de ha ránk vagytok kíváncsiak, akkor bennünket meg megtaláltok, szóval tudjátok, hogy hol keresettek bennünket. Télen is jelentkezünk egyébként Forma 1-es hírekkel. Elérhetőségeinket már említettem, és azt hiszem az idei évet akkor így lezárhatjuk.
Igen. Hát én is csak azt mondom, hogy köszönjük az egész éves figyelmet azoknak, akik követtek minket, vagy akár azoknak is, akik csak egy-egy adás erejéig, és jövünk vissza a jövőre. Addig is mindenkinek kellemes ünnepeket, meg feltöltődést.
Boldog új évet, és aztán egy nagyon jó formányos szezont mindenkinek, és valóban köszönjük az egész éves megtisztelő figyelmet, hiszen hosszú szezonon vagyunk túl, és a következő sem lesz rövidebb.
Igen. Akkor köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.